1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ebben a tanévben, a szakképzés nem számítva, a közoktatás 18%-a működik egyházi fenntartásban, 230 ezer gyermek tanul ilyen iskolákban, számolt be Semmilyen Zsolt tárca nélküli miniszter az Országgyűlés Igazságügyi Bizottság előtt. A miniszterelnök helyettes éves meghallgatásán kifejtette, ezen intézményekbe átlagosan 4-szeres a túljelentkezés. Kitért arra, hogy hit és erkölcstant 270 ezer gyermek tanul közoktatási intézményekben, az egyházi fenntartás aránya a gyermekvédelmi szakellátásban 74, a szociális alapszolgáltatásban 52%. Beszámolt arról, hogy 2010 óta 3700 templom újult meg, és 200 épült a Kárpát-medencében. 400 egyházi iskola felújítását és építését valósították meg Magyarországon, és összesen 179 ingatlan átadás történt az egyházak számára. Szólt arról is, hogy az antiszemitizmussal szemben zéró toleranciát hirdetett a kormány. A magyar biztonság szempontjából Szerbia a legfontosabb ország, ezért újabb magyar-szerb beruházásokat határoztak el. A kőolajszállítás, a gázszállítás, a villamos vezetéképítés, a földgázkereskedelem és a földgáztárolás kérdésében, valamint megállapodtak a Röszke-Horgos határátkelőhely modernizálásáról is. Ezt Orbán Viktor közölte Budapesten a magyar-szerb stratégiai együttműködési tanácsülése után. A magyar miniszterelnök Alekszandar Vučić szerb elnökkel közösen tartott tájékoztatóján emlékeztetett, Magyarország energiaellátása az elmúlt évek fejleményei miatt egyre inkább Szerbián keresztül történik. Szóba került az is, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonal 2026-ban készül el. Minden szinten folyamatos a párbeszéd a magyar és a szlovák kormány között az államnyelvtörvény ügyében. A pozsonyi vezetés tagjai azonban világossá tették, hogy nem kívánják korlátozni a kisebbségi nyelvhasználatot, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szlovák kollégájával közös tájékoztatóján azt hangsúlyozta, a magyar külpolitika szíve közepe, a nemzetpolitika, így a felvidéken élő magyar nemzeti közösség sorsa is rendkívül fontos a kormány számára. A költségvetés 330 milliárd forintos többlettel számol az egészségügy terén, így 3717 milliárd jut összességében a gyógyításra 2025-ben, mondta el a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Gyermekorvosok Társasága orvosszakmai és tudományos kongresszusának megnyitóján Debrecenben. Rétvári Bence hangsúlyozta, Európának még az országunknál szerencsésebb részein sincs ilyen széles léptékű, alapellátástól a kórházi ellátásig biztosított külön gyermekgyógyászata, illetve nem sok ország mondhatja el magáról, hogy védőnői és gyermekorvosai is vannak. Jövőre 1270 milliárd forint lesz a helyi önkormányzatok támogatása, ismertette Dukai Miklós a Somogy vármegyei polgármesterek és jegyzők tanácskozásának zárónapján. Az önkormányzati államtitkár hozzátette, ehhez hozzájönnek a minimálbért, a garantált bérminimumot érintő intézkedésekből adódó összegek. A rezsiköltségekkel kapcsolatos többletek pénzügyminiszteri intézkedéssel beépülnek a költségvetésbe. Beszélt arról is, egy törvényjavaslat szerint a nemzetgazdasági bruttó átlagkeresethez igazítanák a polgármesterek bérét. Ha a parlament elfogadja, erről visszamenőlegesen október 1-ig dönthetnek a képviselőtestületek. Magyarország az Európai Unió soros elnökeként eredményes és sikeres csúcstalálkozókat rendezett a múlt héten. Ennek kézzelfogható bizonyítéka az informális uniós csúcstalálkozón elfogadott versenyképességi nyilatkozat, amely fordulatot hozhat, hangzott el a kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, Magyarországnak nagy siker az amerikai elnökválasztás eredménye, a republikánusok győzelme. Az amerikai-magyar kapcsolatokról kijelentette, soha olyan erős szövetség nem volt még Magyarország és az Egyesült Államok között, mint amilyen Donald Trump hivatalba lépését követően lesz. A 2025-ös költségvetés már a kormány új gazdaságpolitikájának költségvetése lesz, közölte Gulyás Gergely. Jövőre megduplázzák a gyermekek után járó adókedvezményeket, a diákhitel fenntartása mellett bevezetik a munkáshitelt, új otthonteremtési és lakhatási támogatásokat indítanak, a 2025-től induló Demján Sándor program keretében pedig eddig nem látott eszközökkel és soha nem látott mértékben tudja a kormány segíteni a magyar kis és közepes vállalkozásokat, sorolta. Havi 150 ezer forintos, a szépkártyával azonos adózású lakhatási támogatást adhat a munkáltató jövő évtől a 35 év alatti munkavállalóknak, közölte a miniszter. Végül az időjárásról. Észak felől a folytatásban majd egyre több helyen szakadozhat fel a felhőzet, de főként a keleti, észak-keleti országrész tartósan borult maradhat, ott elvétve előfordulhat szitálás. Sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
szögetben rám. Szöget üt a szélben síró fám. Rám szegezi a bánat terhét, de te nem jössz, hogy levenni. Az eső csak hull, egyre hull.
Kedves hallgatóink, Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugározzuk.
Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Bizonyára a műsorunkat hallgatók már értesültek arról, hogy generációváltáshoz érkezett a Béres. Szeptembertől dr. Béres József átadta elnöki pozícióját fiának, Béres Malcernek. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm dr. Béres Józsefet, a Béres Gyógyszergyár korábbi elnökét, és Béres Marcelt, a Béres Gyógyszergyár jelenlegi elnökét, korábbi alelnökét. Engedjék meg, hogy megkérdezem, hogy miért éppen most került sor erre a generációváltásra.
Az idő már csak olyan, hogy telik és múlik. Az idő múlása és a korosodásunk is részbe kényszeríti ezeket a változásokat. A következő generáció már velünk van, több mint egy évtizede a cégben dolgoznak. Örülünk, hogy alkalmas fiataink és fiataljaink vannak. Megérett az idő mindenre. Emellett egyidejűleg a vezérigazgatónk is nyugdíjba vonul, és hát úgy gondoltuk, hogy ezt a kettőt valahogy együtt kellene bonyolítani. Természetesen, ahogy szoktam volt mondani, az utódlás az már a születéssel együtt kezdődik, hiszen amikor egy családi vállalkozásban megszületik egy gyermek, az ember azért titkosan reménykedik abban, hogy ennek lesz egy akár örökérvényű folytatása. Így mondhatjuk azt is, hogy azért ez nem egy csattintásra történik ez a váltás, hanem egy tudatos felkészülés folyamata, ami azért, ha nem is 10 éve, de folyamatosan folytatódik. Én gyerekeimmel kapcsolatban mindig is úgy gondolkodtam, hogy nem feltétlenül kell nekik a legmagasabb pozícióra törekedni, akár elnöknek lenni, de az, hogy egy üggyel, ami a családban gyökerezik, valamilyen módon részvényesként, munkatársként foglalkoznak, azért az elvárható. Az külön öröm számunkra, és büszkeség, hogy olyan utódaink vannak, mind a 3 gyermekünk személyében, de jelenleg 2-ről beszélünk, aki a családi vállalkozásban átveszi pozícióinkat, akik ismerik ezt a céget, ismerik ezt az ügyet, alkalmasak erre a feladatra, sőt, mondhatnám bátran, szerintelen, mivel tudatosabban tudtak készülni erre a feladatra, talán nálunk is alkalmasabbak, hisz mi ebbe a Béres ügybe azért a rendszerváltásra együtt csak úgy belecsöppentünk.
Meg kell, hogy kérdezzem Béres Marceltől, mit jelent az ön számára az elnöki pozíció, ez a generációváltás?
Fontos azt tudni, hogy a családi vállalkozásokban a generációváltás az sosem egy pillanat, hanem mindenképpen egy hosszú távú folyamat, ahogy édesapám is mondta. Én úgy érzem, hogy a generációváltás nálunk már a születésünktől elkezdődött, hanem is tudatosan, de a neveltetésünkben és a vasárnapi ebédeknél, a nagyapa történeteiben, az érzelmi alapoknak a megteremtésében. Ami még nagyon segítette ezt az egész folyamatot, az az, hogy egy jó tesó volt a Béres, ezt szoktuk mondani, ami azt jelenti, hogy sose éreztük azt, hogy a szüleinknek a vállalat, meg a céges ügyek azok fontosabbak lennének, mint a család, úgyhogy nem tekintettünk riválisként a vállalkozásra. Nem is éreztünk kényszert sem a tekintetben fiatalon, hogy nekünk már pedig ezt kötelező folytatni, mint vezető. Nyilván azt valahogy valahol éreztük, ezért jó lenne, hogyha valaki tovább vinni, legalább tulajdonosként a vállalatot, de nem éreztünk sose kényszert, hogy már pedig fiam, vagy már pedig lányom, neked itt a helyed, és ezt kell csinálnod. Talán ez is segített abban, hogy magunktól a maga természetességével tudott bennünk kialakulni. Nővéremben is, bennem is, hogy ez tetszik, a profiljai is, a története is, nagyapám ügye is, természetesen könnyen tudtunk mindezzel azonosulni. Nyilván a cégnek a sikere, társadalmi elismertsége is vonzó, úgyhogy az egyetemi éveim alatt alakult ki az, hogy én ezzel szeretnék hosszú távon foglalkozni, és akkor már a külföldi rövid munkatapasztalatom során, meg a egyetem utolsó éveiben tudatosan készültem erre, és azért azt hozzá kellett, hogy most már 10 éve itt vagyok én is a Véresben. A mi generációnk, a harmadik generáció az, ahol először van tanult gazdasági tudás, háttér, mi ketten ugye a nővéremmel közgazdászok vagyunk, szüleink vegyészből lettek üzletemberek, úgyhogy ez egy más felállás, másrészt pedig azért mégis most van az, hogy egy nagy 500 fétszámot meghaladó vállalatot veszünk át, ahova nem mint vezetők érkeztünk, ahogy a szüleink ugye kezdetétől vezetők ebben a vállalatban, hanem meg tudtunk ismerkedni operatív szinten a vállalat több területével. Még annyit mondanék ez a generációváltás kérdéshez, mert én elég sokat foglalkozom ezzel, a Family Business Network Hungary nevű szervezetnek is elnökségi tagja vagyok, és elég sok családi vállalkozás generációváltást látok test közelből, hogy az mindenképpen a sikeres generációváltásnak az alapja, hogy legyen kölcsönösség az átadók és az átvevők között bizalom tekintetében, türelem, tisztelet tekintetében. Legfontosabb talán az, hogy legyen elköteleződés. Tehát ez nyilván hozzá kell rakni azt is, hogy legyen tudás, tapasztalat, stb., de elköteleződés nélkül nem fog menni, és én ennek örülök, hogy ez bennem is magától kialakult, nővéremben is, és még lehet, hogy az öcsémben is egyszer kialakul, hogy itt szeretne dolgozni. A másik oldalról viszont nagyon fontos az, hogy az átadók részéről, a senior genek részéről, hogy pedig meglegyen az a probléma tudat, hogy szeretnénk azt, hogy a családi cég családi kézben maradjon, akkor előbb-utóbb át kell adni a következő generációnak, és ez egy elengedési folyamat, ami azért valljuk be nehéz, és ezt tudatosan könnyebb eldönteni, de azért operatív szinten ezt megvalósítani, és a mindennapi életre átültetni, ez egy komoly feladat, nekünk is az, de én erre nagyon büszke vagyok, hogy édesapám ebben nagyon nyitott, és minden megtenni annak érdekében, hogy ez jól működjön, dolgozni kell rajta, nekem is, apunak is, és hát örülök annak, hogy nővéremmel együtt, illetve a vezérigazgatóváltásunkkal együtt ez megtörtént, ez a generációváltás. Most előttünk áll egy évekig tartó közös munka, amikor szüleim is, mint igazgatósági tagok, mint tulajdonosok itt lesznek a vállalatban, támogatnak minket nyilván tanácsaikkal, és hát itt meg kell tanulnunk a átalakuló közös munkának is a megfelelő folyamatait.
Szeretném a rádióhallgatók figyelmébe ajánlani a Béres Gyógyszergyár honlapját, amelyet vagy nagyon kedves videó látható, Generációváltásról személyesen címmel. Ebben Béres Marcell az édesapjáról szólva így fogalmaz, idézem: bölcs, konzervatív, hiteles, időnként makacs. Mit tanult az édesapjától, ami segíti önt abban, hogy jó elnökévé váljon a Béres Gyógyszergyárnak?
Ezek a tulajdonságok talán egy emberi tulajdonságban összegezhetőek, hogy kitartónak lenni. Mind a 4 tulajdonság szerintem nagyon fontos ehhez. A bölcsesség nyilván ahhoz, hogy az ember lényeget tudja látni, és hogy arra fókuszáljon, amire valóban hatással van, vagy mondjuk a konzervatív hozzáállás, meg a megfontoltsághoz, a higgadsághoz ugyancsak elengedhetetlen. Én azt tanultam édesapámtól ezen tulajdonságok mentén, és ebben úgy gondolom, hogy hatalmas érdeme van, hogy telt azért a rendszerváltás óta, mióta megalakult a BSRT 35 év, és a család részéről, mint tulajdonos, mindig tudta megfelelő irányba, megfelelő szélben tartani a vitorlákat. Ez pedig annyit tesz, hogy képes volt arra is, hogy hosszú távon tudott gondolkodni, nem elveszni a részletekben, vagy az éppen adott aktuális problémákban. Ez mindenképpen egy olyan dolog, amit én is útravalóul viszek magammal, és ezzel kapcsolatban még nagyon fontos az, hogy amit tanultam, hogy mi a siker, mi az igazi siker. Ami persze összefüggésben van azzal, hogy hosszú távon gondolkodunk. És szerintem nagyon fontos érték az, hogy a sikernek csak az egyik, de nem az egyetlen és elsődleges mércéje az, hogy profitot termeljünk. Nyilván nagyon fontos, hogy eredményesen, pénzügyileg sikeresen működjön egy cég, hiszen enélkül nem tud fejlődni, nem tud fennmaradni, de nagyon nem mindegy az, hogy ezt hogyan érjük el. Szeretném ezt a gondolatiságot tovább is vinni a jövőben, ami azt jelenti, hogy nekem az a siker, hogyha nem csak pénzügyileg vagyunk sikeresek, hanem eközben olyan termékeink vannak például, amit én is szívesen adok és örömmel adom a gyermekemnek, kislányomnak, mert tudom, hogy annál jobb terméket nem tudok neki adni, vagy hogy a kollégáink itt körülöttünk jól érzik magukat, szeretnek itt dolgozni, biztonságban érzik magukat ebben a vállalatban, vagy ha partnereinkre gondolok, akkor azt tudom mondani, hogy egy hosszú távú win-win partnerségben, egy megbízható, bizalmi alapon működő partnerségben tudunk velük dolgozni. Tehát ez a siker, és ez az, amit én például édesapámtól tanultam.
Ha erre a videóra visszatérünk, itt Béres József elnök úr is beszél a fiáról, Marcellről szólva kiemeli, szereti a családját, okos és kellően alázatos is.
Most hát egy ilyen nehéz műfajban az ember nem mindig tudja megfogalmazni a lényeget, és lehet, hogy nem a legjobb sorrendben, de mégis menjünk ebben a sorrendben. Tehát amikor valaki szereti a családját, az egy cég esetében, vagy egy családi vállalkozás esetében is jelentheti azt, hogy valahol a munka és a magánélet közötti egyensúlyt meg tudja tartani. Tehát amiről Marci is beszélt, hogy nem minden a vállalat, hogy a nyarainkat azért zömében úgy tudtuk eltölteni az ő gyerekkorukban, hogy velük voltunk, és nem a vállalattal. És lényegében azért, amikor azt mondjuk a béres csoportról akár, vagy a béres gyógyszergyárról, hogy családbarát cég, vagy családbarát munkahely, akkor ugyanezt fogalmazunk meg, hogy a dolgozókat se akarjuk kizsigerelni. Tehát itt a munka és a pihenés közötti egyensúly nagyon fontos. Az okosság talán tágítható abba az értelemben, hogy képes vagyok valamire. Itt szó volt arról, hogy a gyerek születése, de ha Kodályra gondolunk, hogy ő a zenei tanítást hogyan képzelte el, akkor a fogantatás pillanatából. Tehát ezt tudom fokozni, hogy tulajdonképpen a családi vállalkozás utódlásának kérdése az fogantatás pillanatában eldől, mert attól kezdve kell foglalkozni az utóddal, hogy vajon lesz egy vállalkozásnak utódja. Tehát egy kedv, egy viszonyulás egy családi örökséghez, egy ügyhöz, esetünkben a béres ügyhöz, és nyilván azoknak a képességeknek, tudásnak a megszerzése menet közben, ami alkalmassá teszi a szervezet adott pontján való tevékenységét, akár elnökként is. Az alázat, édesapám nyomdokán haladva, mindig megfogalmaztuk magunkról, hogy lényegében nem érthetünk mindenhez. Tehát nem vagyunk mindentudók, nem vagyunk mindenhatók. És nagyon örülünk annak, hogy ebben a szellemben folytatódik ennek a vállalatnak a vezetése, amikor nem csak a családtagok, tulajdonosok minden tudására és minden hatóságára lapozzuk a gyövünket, hanem külső tudást, külső ismereteket és külső embereket is bevonunk ebbe a vállalkozásba, mégpedig továbbra is úgymond a legmagasabb operatív szinten, a vezérigazgató gazdasági személyében. Tehát ez az, amikor az ember alázatos is, mert nem hiszi el magáról, hogy ő mindenhez ért. A saját környezetünkben a rendszerváltás óta Magyarországon is látjuk azt, hogy ez sokszor zsákutcába vezet, mert nagyon sok feltaláló, pont azért, mert ő feltaláló volt, elhiszi magáról, hogy ő nem csak a találmányhoz, egy szakmához, egy tudományhoz ért, hanem ennek a menedzseléséhez is. És hát a gyógyszergyártásban, a gyógyszerek piacosításánál azért egy nagyon szerteágazó tevékenységről van szó, és senki nem hiheti el magáról azt, hogy minden fázishoz ért. A cégünknek az alapítása és fennmaradásának is egyik záloga volt, hogy édesapám, Béres József engedett ehhez az ügyhöz hozzászólni családtagokat, akik valamihez értettek, illetve külső szakembereket.
Mit jelent az ön számára Béres Marcell, a Béres név?
A Béres név nagy büszkeség a számomra. Kevés családi cég mondhatja magáról azt, hogy a vállalat a család nevét hordozza. Az, hogy Béresnek hívjuk a Béres gyógyszergyárat és a termékeinket, ez mindenképpen számomra is egy felelősség, egy extra motivációt is jelent a mindennapokban, és komolyan is vesszük azt, hogyha azt mondjuk, hogy a nevünket adjuk az egészséghez, hogy nem eladó. Például ez a név, nem eladó a vállalatunk, tehát nagyon fontos örökség vagy küldetés az is, hogy a 100%-os családi tulajdon, amiben jelenleg ugye a Béres van, ezt megőrizzük a következő generációk irányába is. Nekem az is nagyon nagy büszkeségünk, hogy a harmadik generációs vezetők vagyunk, tulajdonosok vagyunk a Béres esetében. És vannak nemzetközi statisztikák arra vonatkozóan, hogy globális szinten a második generáció, tehát az édesapámi generáció mi esetünkben mindössze a családi vállalkozásoknak az egyharmadánál veszi át a stafétabotot, a harmadik generáció pedig már csak 13%-ánál, tehát mondhatjuk azt, hogy a Béres is most már nagyjából a családi cégeknek abban a 10%-ába tartozik, ami eljut odáig, hogy a harmadik generáció irányításába kerül. Számunkra, és itt csatlakoznék ahhoz, amit édesapám mondott, hogy nyilván a Béres az nem csak egy üzlet, nem csak egy vállalkozás, hanem egy szellemi örökség, egy családi ügy, és nyilván magának ennek az ügynek, meg örökségnek a fenntartása, a folytatása is egy nagyon fontos feladat. Természetesen emellett az is, hogy üzletileg is szeretnénk egy következő szintre emelni a Bérest, és azt szeretnénk, hogy ez egy hosszú távon is eredményes, sikeres, fejlődő vállalat legyen. Ami a három generációt összeköti szerintem, a számomra három minőség. Ez a kíváncsiság, a kitartás és a bizalom. Ez úgy gondolom mind a három generációban megjelenik, de ez nyilván mind a három generáció másképp és más körülmények között él, és ez máshogy jelentkezik nála, de ezek azok a minőségek, amiket én is örököltem, és amit szeretnék továbbvinni. Kíváncsiság nélkül ugye nagyapám nem találta volna fel a Béres cseppet, hiszen azon felül, hogy az embereknek a segítése, önzetlen segítése vezérelte, elengedhetetlen volt, hogy kíváncsi legyen ugyanis a természetet megfigyelje és szisztematikusan kutatja, ez az alapja az egész Béres történetének. Édesapám abban volt nagyon kíváncsi, és ezért fel is nézek rá, hogy olyan idős volt, mint én, amikor vegyészként úgy döntött, hogy beáll nagyapám mellé, és vezetője, tudományos vezetője lesz a Béresnek, akkor hát mai szóval mondva egy nagyon bizonytalan sorsú startupnak, akkori kifejezés egy kis vállalkozásnak, ott hagyta a sikeresnek ígérkező tudományos karrierjét, és kvázi üzletember lett belőle. Ez nem lehetett volna másképpen, hogyha nem kíváncsi. Én pedig nyilván ezt szeretném annyiban továbbvinni, és úgy tekintek magamra is, meg a vállalatra is, hogy folyamatosan fejlesztenünk kell magunkat és keresni az új irányokat. Kitartás. Nagyapámmal kapcsolatban nem nagyon kell erről mesélnem, nagyon sokat ismerik ebben az országban, hogy mi mindenen kellett neki keresztül mennie, hogy a tiltott szerből elismert gyógyszer legyen, ma már ugye első számú immunerősítő készítmény Magyarországon, vagy belőle megbélyegzett kuruzslóból egy elismert feltaláló Széchenyi Díjas kutató, akiről most október végén a Semmelweis Egyetemen egy termet is elneveznek. Édesapám még esetében a kitartás az, amiről beszéltük már, tehát a vitorláknak a jó irányban tartása. Illetve az, hogy egy kis vállalatból tudtak egy ma már piacvezető nagyvállalatot létrehozni. Mindig fontos volt az, hogy családi tulajdonban maradjon, 100%-os tulajdonban, stb. És rám vonatkoztatva pedig a mi generációnkra az, hogy egyre fokozódik a verseny, ma már egy étrend kiegészítőnk által dominált piacon működünk, és ebben kell nekünk gyógyszergyártóként minőségi termékekre fókuszálva szakértelembe vetett hittel, üzleti tisztességbe vetett hittel helytállunk és sikeresnek lennünk, és ez bizony elég nagy kitartás is kell. És akkor még a bizalomról röviden. Bizalom nagyapám esetében elengedhetetlen volt ahhoz, hogy túlélje az üldöztetést, meg ahhoz, hogy egyáltalán létrejöjjön a Béres, mint vállalat. És a bizalomnak, ahogy édesapám is mondta előbb, az az alapja, hogy jól fel tudjuk talán ismerni azt kell önismerettel, hogy miben vagyunk jók és miben nem. Tehát, hogy hol vannak a kompetenciáink határai. Ebben édesapám is, meg a szüleim is abszolút jeleskedtek, hiszen így tudtak ugye létrehozni egy profi menedzsmentet, egy folyamatosan változó profi menedzsmentet, aki oda vezette a céget, hogy ma ugye Magyarország legnagyobb családi tulajdonú gyógyszergyára vagyunk, és hát ez példa számomra is, és hogyha így a teljes vállalatra nézem, akkor azt tudom mondani, hogy Amy Edmondson szavaival ez a pszichológiai biztonságra épülő vállalati kultúra az, amit szeretnénk megőrizni és továbbvinni. Tehát egy olyan bizalomra épülő kultúrát, amiben a kreativitásnak, a vitáknak, az újító gondolatoknak is teret ad.
Október 3-án a Százak Tanácsa ülésén dr. Béres József elnök úr előadást tartott, és itt édesapjára, idősebb dr. Béres Józsefre hivatkozva kiemelte, hogy az élet szempontjából mennyire fontos a levegő, a víz, az élelmiszer és az igazság. Ez megteremti a biztonságot. Valamint elnök úr hangsúlyozta azt is, idézem, minőségben kell gondolkodnunk, ha az életet akarjuk szolgálni. Minőség, szolgálat, igazság. Már nem igazán halljuk, főként nem vállalatvezetőktől. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért, a Béres gyógyszergyár mégis nagyon sikeres. Miért?
Embere válogatja talán, hogy hányféle utat jár a világban. Nyilván előttem, fiam előtt voltak olyan példák, édesapámé a miénk, hogy ezt az utat választottuk, és akkor tulajdonképpen ez az út, az igaz út, az szinte visszavezethető 100 évvel ezelőtti állapotokig. Amikor édesapám kapott egy anyai intelmet, hogy fiam, ha segítséget kérnek tőled, és te tudsz segíteni, akkor megtenni kötelességed. Aztán ugye a ő háborús történeteiben, amit Klárika feleségem megörökített egy könyvben, látszott, hogy számára milyen fontos volt a másik ember. Akkor láttuk az ő küzdelmeit saját tudásába vetett hite mellett a másik ember javára. Tehát valahol mindig megjelent ebben az ügyben a másik ember, az erkölcs, a lélek fontossága. Szoktam volt mondani tréfásan, hogy lehet, hogy egy ilyen nagy előd nélkül is mi azért rendes emberek lennénk, de nyilván jó példák ragadósak és követendőek. Egyszerűen azt tudom mondani erre a kérdésre, hogy nekünk ez az útunk, a sors, a jóisten ezt az utat jelölte ki számunkra, hogy az eredményeinket azt a felsőbb hatalom égisze alatt, de a saját erőnkbe vetett bizalommal tudjuk elérni, és ez azt jelenti, hogy mi a tisztességes munkát becsüljük, minden eredményhez, legyen az pénzügyi jellegű, vagy más jellegű, csak az erkölcs parancsa szerint lehet eljutni, és mi ezt az utat követjük. Mert azért az emberek nagy részének a szívében és a fejében hasonló gondolatok fogalmazódnak meg. És ha az erkölcs törvényeit, amit pedig kutya kötelessége mindenkinek betartani, követjük, akkor már keresztény erényeket tudunk megvalósítani. Mi nem tudunk enélkül élni se a magánéletünkben, se a vállalati életünkben, tehát ezt az utat tudjuk egyedül követni, És hát ennek a terméke természetesen mindazok a családi, személyes értékeink, vagy vállalati értékeink, hogy zászlónk elsősorban az életnek és az egészségnek a szolgálatát és a védelmét tűzzük, és ugyanígy a már említett további értékenk az innováció, a fejlesztés, a fejlődés, a munkatársaknak a becsülése, de általában a társadalom becsülése, a széles értelemben a társadalmi felelősségvállalás és a felelősséggel való élés és azért való tevés fontosak a számunkra, és hogyha az ember magánemberként vagy cégben dolgozó emberként is kellően tudatos, akkor ezeket az értékeket tudatosak szolgálja. És abban a pillanatban részben is jutunk ugye a Béres Alapítvány immár 31 éves működéséhez is.
2023-ban a Béres nem csak a Superbrand díjat, hanem immár 14. alkalommal a Magyar Brand díjat is elnyerte. Az elismeréseket Béres Marcell akkor alelnökként vehette át. Miben látja a Béres termékek sikerének a titkát?
Sikernek ugye azt tudjuk mondani a termékeinkkel kapcsolatban, és ennek nagyon örülünk, hogy a legfrissebb piackutatások szerint a Béres nem csak a teljes lakosság körében a legismertebb és legközkedveltebb márka az egészségvédelem területén, hanem szerencsére a fiatalok körében is. Ennek én nagyon-nagyon örülök, és természetesen ezen dolgozunk, hogy ez így is maradjon, és továbbra is a Béres legyen a legnépszerűbb egészségmegőrző márka Magyarországon. Ha gyakorlati szempontból nézem, hogy mi a termékeinknek a sikere, közvetlen sikere, akkor két szóval azt mondom, hogy a valódi tartalom. Azt, hogy minőség van-e termékek mögött, és tudományosság. Egésznek az origója pedig a szolnoki gyógyszergyártó bázisunk, amiről büszkén mondhatjuk, hogy nem csak Magyarországon tartozik az élvonalba, hanem a világon is. Azt szoktam mondani, hogy kétféle ember van. Az egyik ember azt nézi egy termékbe, hogy mi van benne. A másik meg azt, hogy mi nincs benne. A Béresnél mi arra törekszünk, hogy mind a kettőre odafigyeljünk, arra is, hogy mi van a készítményekre, és arra is, hogy mi nincs. Nálunk a minőségben ellenőrzötten hatóanyagtartalmat, hasznosulást, szennyezőanyagokat tekintve abszolút tiszta termékek legyenek, ezeket nagyon szigorú minőség ellenőrzéssel garantáljuk. Tudományos megalapozottság, az pedig azt jelenti, hogy ma már több mint 150 különböző készítményünk van, tehát messze nem arról van szó, hogy csak a Béres csepp létezik, mint első és nagyon fontos termékünk mind a mai napig, és nyilván nagyon fontos ebből adódóan is, hogy a termékfejlesztés, a folyamatos innováció. Ugyanakkor ezeket az innovációkat, termékfejlesztéseket nálunk nem csak a fogyasztóigények változása motiválja, tehát attól, hogy egy hatóanyag trendi vagy keresett, attól mi még nem használjuk. Akkor foglalkozunk innovációval, hogyha ennek tudományos alapja is van. Tehát a termékeink sikerének gyakorlati szempontból azt tartom, hogy valódi tartalom, minőség és tudományosság van a termékeinkben.
Ha a magvető példázatára gondolunk, idősebb dr. Béres József példája jó talajra hult. Megvalósultak azok az elképzelések, amelyet valamikor önök együtt indítottak el, együtt kezdtek el a legnehezebb időkben.
Büszkén mondhatjuk véleményem szerint, hogy nem csak, hogy megvalósult, túl teljesültek, bár ugye minden generációban más és más erősség fogalmazódik meg, és ugye valaha édesapám után mindig óva intettem magam, és még a következő generációt is sikerült egy kicsit óva inteni, ugye különböző személyiségek vagyunk, és valahogy kerüljük egymás kopírozását, vagy túllicitálását, emlegettük már Kodály példáját, amikor Kodály Zoltán rájött Bartók zseniére, akkor rájött, hogy neki nem az a dolga, hogy a mesternél nagyobb zeneszerző legyen például, hanem magát olyan területeken teljesítse ki, például a kórusmozgalom, az ifjúság zenei nevelése. Tehát nem feltétlenül az a dolog, hogy itt a Béres család tagjai mindegyik ugyanolyan legyen, és mindegyik létrehozzon egy új Béres cseppet, hanem a saját képességeit egy ügy, a Béres ügy tekintetében teljesítse ki. Mi teljesítettünk valamit 35 év alatt, és a következő generációnak megint a saját tudása, képességei és a kor alapján, mert a kor is közben változik körülöttünk, tehát az értékeket kell átadni. Most a közös alap, közös platform az egy érték. Ha egy tudós létrehozott egy tudományos gondolatot, ami megalapozott egy készítményt, a Béres cseppet, akkor mi nem távolodhatunk el ettől, és nem kóklerkedhetünk, és a tudománytól nem tudunk eltávolodni. Tehát lényegében úgy hullik folyamatosan jó talajra ez a mag, hogyha a generációk sora a kor keretei között az erkölcs és akár az istenhit tartásával az alapértékeket megőrizzék, és a saját képességeik szerint gördítsék tovább ennek az ügynek a jobbra fordulását. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy édesapámat így követve, és hát ebben nyilván véletlenszerűség van, vagy sorsszerűség, vagy elrendeltetés, hogy az életnek egy olyan területére tévedtünk, a biológiai tudományok, az agrártudományok, az élettan, az immunológia révén, amivel nagyon erőteljesen tudjuk szolgálni az emberi élet minőségét, a minőségi életet.
Merre tovább?
Egy jó generációváltásban nagyon fontos a folytonosságnak és a megújulásnak az egyensúlyát megtalálni. Ami a folytonosság, a mi esetünkben, hogy van egy ma már több mint 50 éves örökségünk, szakértelem, tapasztalat, tudás, amik itt mind elhangzottak, és nyilván nem elé kell rakni a megújulást, azt a nyitottságot, amit az élet és a környezetünk, piacunk változása, vagy egyáltalán csak a új generáció személyiségéből adódó másság okoz, azt a nyitottságot, optimizmus, bátorságot, lendületet, amit meg én igyekszem majd ehhez az ügyhöz hozzátenni. Ha családunkat nézem, akkor azt gondolom, hogy az a cél, és akkor itt válaszolnék arra, hogy merre tovább, hogy a béres fennmaradjon, de jó lenne abba a nemzetközileg 3%-nyi családi cég közé bekerülni, ahol a negyedik generáció is átveszi a stafétát. Nyilván ehhez fel kell nevelni az utódokat, a következő béreses generációt, egyelőre 3 van belőlük, igyekszünk majd családilag mindent megtenni a érdekében, hogy nekik is jó tesó legyen a béres, és majd megkapják azokat az értékeket, ami alapján, hogyha nem is feltétlenül, mint aktív vezetők, de mint egymással együttműködni tudó bölcs tulajdonosok tudják folytatni a vállalatnak a felső vezetését. Az üzleti céljaink, hogy külpiacokon is fejlődjünk, regionálisan is egy sikeres, meghatározó gyógyszergyártóvállalata fejlődjünk, nyilván ezt úgy szeretnénk elérni, úgyhogy a nevünket adjuk az egészséghez, azaz, hogy 100%-ban családi tulajdonban maradjon a vállalat, és hogy megőrizzük azokat az alapértékeinket, amik eddig is vezettek minket.
Kedves hallgatóink, dr. Béres Józseffel és fiával, Béres Marcellel, a Béres Gyógyszergyár korábbi és jelenlegi elnökével a generációváltás kérdéseiről beszélgettünk. Érdeklődő hallgatóink bővebb információt találnak az elmondottakról a Béres Gyógyszergyár honlapján. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink! Kerengő címmel a Magyar Katolikus Rádió adását sugároztuk.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban tovább folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
jó tudatosítani újra és újra, hogy mindig Isten színe előtt vagyunk, és mindig Isten színe előtt döntünk. A szentek szerint a gonosz akkor tud ártani nekünk, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk Isten jelenlétében, ha elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amint a beteg szem nem jól lát, beteg fül nem jól hall, úgy a beteg szív nem jól dönt. Kérjük az orvosok orvosát, Jézust, hogy gyógyítsa meg beteg szívünket, és ne az önzés felé hajoljunk, hanem a nagy lelkűség felé, a szeretet felé, és ne az önszeretet, a rendetlen önszeretet felé. A halál véglegesíti döntéseinket. A halál után már nem mi döntünk, hanem rólunk döntenek. Kérjük Jézustól a megkülönböztetés ajándékát. Ez rendes formájában minden embernél adott, és van aztán olyan is, hogy rendkívüli módon megkapja valaki a megkülönböztetés karizmáját. De ezt nekünk egész életünkben csiszolgatni kell, tökéletesíteni, hogy egyre több jó döntést hozzunk Jézus Krisztusban. Azt is meg kell vizsgálnom bizonyos szituációkban, hogy kell-e akkor éppen döntenem, vagy nem kell döntenem, vagy ha kell, akkor miről kell döntenem. Például a szemináriumban egy nyílt napon, amikor a fiatalok bemennek, nem a szentelésről kell dönteniük. Egyelőre csak arról kell dönteniük, hogy bemennek-e erre a nyílt napra, és majd szépen, fokozatosan jönnek a következő döntések. Tudjam, hogy éppen miről kell döntenem. Ha elmegy valaki egy hivatást tisztázó lelki gyakorlatra, nem kell még dönteni arról, hogy szerzetes lesz, családot alapít, hanem arról kell döntenie, amit éppen ez a lelki gyakorlat előhoz. A gonosz mindig többet vár tőlünk, mint ahol éppen tartok. Ha egy élethelyzet, ha a Jóisten döntés elé állítja az embert, akkor érdemes dönteni, még ha hibázunk is. Természetesen a bűnben lett nem szabad soha dönteni. Én most nem erre gondolok, mert ha nem döntök, az egy nagyon megterhelő helyzet, és nem tud a lélek megnyugodni. Mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy a helyes döntéseket is kell és lehet is tanulni. Ebben a legnagyobb segítségünk Jézus, de számíthatunk a szentekre is, az ő életük ismeretéből, történeteiből nagyon sokat tanulhatunk. A Villai Szent Teréz mondja, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismeri az Istent. Ismernünk kell a Bibliát, olvasnunk kell napi szinten, és az egész Bibliát ismernünk kell, Új és Új Szövetséget, lehetőség szerint minél jobban. És megtapasztaljuk azt, hogy ha ismerjük a Bibliát és a bibliai történeteket, Jézus tanítását, akkor ha adódik egy élethelyzet, már pedig egy nap nagyon sok ilyen adódik, amiben döntenünk kell, az az ember, aki a Bibliában járatos, az megtapasztalja, hogy a döntés előtt a Szentlélek előhoz olyan bibliai jeleneteket, olyan bibliai szövegeket, igéket, igehelyeket, ami segít a döntésben, sőt, nagyon-nagyon könnyűvé és egyértelművé teszi. De ha nem ismerjük a Bibliát, nem olvassuk, akkor nem tud segíteni nekünk az ige döntéseinkben. Magunkra vagyunk utalva, és bizony nagyon sokszor rossz döntést hozunk. Mert vannak olyan döntések, amikor nincs idő arra, hogy embereket kérdezzünk meg, a lelki vezetőmhöz elmenjek. Pici aprók is történések az életünkben, de mégis nagyon nagy jelentőségük van. Megbántom azt az embert a döntésemmel, vagy nem. Hány ilyen választási helyzet van egy nap is az ember életében. Még eszembe jut Teréz anya, kiről azt mondják, hogy mindig gyorsan döntött, és általában jól. Az Isten jelenlétében kell élni, és az imádságban elmerülni. Zakariás tétovázott a döntésében, a szűzanya okosan elgondolkodott és döntött. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Szűzanya mindig az atya akarata mellett döntött, mint ahogy Jézus is. Ha van rá lehetőségünk, aludjunk rá egyet. Nagyon sokat segít, kitisztul az ember feje, nem fáradtan döntök, hanem pihenten, és megérlelődik bennem a döntés. Főszabály, viharban sohasem döntök. Vannak olyan döntéseink is, amikor nem magunkról, hanem másokról döntök, és ez is hatalmas felelősség. Egy vállalatvezető elbocsássa-e, vagy megtartsa a dolgozóját. Ezek a döntéseink a másik ember életére és az egész családjára kihatással van. Nagyon fontos jól, józanul dönteni, bölcsen, és Isten akarata szerint. És mindig fontolóra kell vennem ilyen döntésekben is, hogy a másik ember üdvösségét szolgálom ezzel, és a magamét is. Döntéseink előtt mi is menjünk föl a hegyre, mint ahogy Jézus fölment, és töltsük az éjszakát imádságban, és kérdezzük meg az Urat, hogy ő mit gondol erről. A tékozló fiú is döntött, az idősebb testvér is döntött. Vajon a jó maradt az atyai háznál? Az apostolok is döntöttek Jézus mellett, amikor Jézus megkérdezte, hogy és ti is el akartok hagyni. És ha belegondolunk, Júdás Jézus mellett döntött, mert maradt. Vajon a jók maradnak? Meg kell vizsgálnunk a tékozló fiúnál is, Júdásnál is, mi a döntés mozgatórugója. Miért maradok? Mi vagy ki mellett döntök? A biztonság, a jólét, a kényelem, vagy pedig Jézus mellett? A kényelem, az önző érdekem, vagy pedig a szeretet mellett? Amikor valami botrányról hallok, vagy egy ellenszenves ember kerül az utamba, aki esetleg még rossz indulattal is fordul felém, vagy kárt okoz nekem, itt is dönthetek, hogy ítélkezem fölötte, vagy imádkozom érte. Nagyon nagy különbség a döntésemben. Arról is én dönthetek, hogy mit engedek be a gondolataimba, milyen gondolatok juthatnak el az értelmemig, vagy a szívemig, vagy mely gondolatoknak mondom, hogy kívül tágasabb. Egy keresztény ura kell, hogy legyen a gondolatainak is. Dönthetek arról is, hogy rossz indulattal vagy szeretettel fordulok valakihez. Egy közösségben, amikor valakiről pletykálnak, rosszakat mondanak, vagy esetleg rágalmaznak, akkor dönthetek, hogy belemegyek a pletykába, a rágalmazásba, vagy pedig megvédem az illetőt. Ilyen esetben megállíthatom a beszélgetést, ezt a káros, kóros, beteg beszélgetést azzal, hogy most ne mondjunk rosszakat erről az emberről, hanem hívjuk ide, és amikor itt lesz, akkor mondjuk el ezeket, ha még mindig úgy gondoljuk, az ő jelenlétében. Vagy az is egy módszer, hogy elkezdek jókat mondani az illetőről. És a társaság meghökken, megdöbben majd, hogy mi az, hogy én nem állok be a sorba, és nem szidom az illetőt egységesen a többiekkel. Tartsunk ki következetesen abban, hogy megvédem és elmondom a jó tulajdonságait is. Mert ilyenkor az emberek belemennek a sátánnak abba a csapdájába, hogy feketítik a másik embert, amit a gonosz tesz. Befeketítik, elítélik, rosszakat mondanak róla. És tudjuk meg, hogy az a közösség, amiben én vagyok, és ami pletykál a másik emberről, az a közösség, ha én nem vagyok ott rólam, ugyanúgy pletykál. Vagy dönthetek úgy is, hogy ott hagyom ezt a társaságot. Azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ezt nem akarom tovább hallgatni. Természetesen nem provokatíve, hanem ezt is szeretettel, szeliden, viszont nagyon határozottan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban tovább folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96.